Ez egy nagyon elveszett, szétesett generáció, tehát nagyon sokan vannak közülük, akik küzdenek mentális problémákkal, szorongással, depresszióval. Azt gondolom, hogy egy kicsit többet kéne foglalkoznunk azzal, hogy a fiatalok hogy birkoznak meg ezzel a kapitalizmussal, amiben élünk, és hogy birkoznak meg ezzel az állammal, ami kialakult Magyarországon, és hogy miért, hogyan lehetne nekik segíteni jobban meglátni a jövőjüket ebben az országban. Tehát most mindenki el akar húzni.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, én Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégünk a stúdióban Babarczi Eszter, író, műfordító, eszmetörténész, egyetemi tanár. Eszter, mégis hány órából áll egy nap a számodra, mert annyi mindennel foglalkozol, hogy van egy olyan gyanúm, hogy neked nem 24 órából áll.
Szeretek dolgozni. Hmm. Tehát nem igénylek 8 óra kikapcsolódást, igénylek viszont 9-10 óra alvást. Úgyhogy ha valaki megnézni, hogy hogy telik egy napom, azt mondaná, hogy én marha lusta ember vagyok, mert annyit töltök az ágyban. De amikor nem az ágyban vagyok, akkor viszonylag hatékonyan tudok dolgozni.
Uh-huh. Szóval tanár. Tanári minőségedben mi a... Olvastam egy-két írásodat. Elég elkeserítő állapotokat rajzolsz meg ezekben a fiatalokról, Z generációról. Tényleg egyre rossz a helyzet? Kiábrándultak, azt írod valahol, elfordultak a közélettől, nem érdekli őket már semmi. Egyrészt mi lehet ennek az oka, másrészt meg ez egy általános jellegű tapasztalás, vagy abból a közegből származik, amiben mondjuk te mozogsz?
Hát én ugye művészeti egyetemistákat tanítok, akik egy csomó velük született oknál fogva, inkább azért a liberális, vagy liberális irányra nyitottak, úgyhogy amit mondok, az ő rájuk jellemző, de az a tapasztalatom, és ezt az amerikai kutatások megerősítik, hogy ez egy nagyon elveszett, szétesett generáció, tehát nagyon sokan vannak közülük, akik küzdenek mentális problémákkal, szorongással, depresszióval. Nagyon sokan vannak, akik méretetlenül kiábrándultak, tehát nem látják azt az ígéretet a kapitalista demokráciákban, amiket én még mondjuk láttam 1990-ben, amikor én voltam fiatal. Úgyhogy szerintem elég nagy a baj, és ennek azért vannak objektív okai is, tehát hogyha megnézzük, hogy a társadalmi mobilitás hogyan alakult az elmúlt 20 évben, akkor azt látjuk, hogy egyre kevésbé veheti az ember magától értetődőnek, hogy ő előbbre jut, mint a szülei. Jobban fog keresni, magasabb iskolai végzettsége lesz, inkább megtalálja magát a munkájában. Tehát egy csomó olyan tulajdonképpen teljesen helyeselhető vágy, ami a 40-es évek végétől éltette és dinamikussá tette a kapitalista demokráciákat. Ezeknek a vágyaknak a kielégülése most egyszer csak már nem garantált. Uh-huh. És szerintem ez egy elég nagy...
És ez egy globális mértékű dolog.
Ez egy globális mértékű dolog, így van. A mi fiatalainkra is jellemző, de nem csak rájuk. És amit még látok, az az, hogy ez az egész klímahelyzet, ez nagyon nyomasztja őket. Főleg az nyomasztja őket, hogy ez az ő jövőjükről szól. És ugye a magamfajta 50 fölötti tanár, vagy pláne a még nálam is idősebbek, megvonják a vállukat, hogy hát ez majd 2050-ben mi lesz, mit érdekel engem, én már nem fogok élni. Uh-huh. Ők emiatt nagyon elárulva érzik magukat, tehát nem érzik, hogy valaki foglalkozik az ő jövőképükkel, és hát olyan tragikus dolgokat hallani tőlük, hogy például nem akarnak gyereket.
Pont ezekből az okokból kifolyólag?
Igen, igen. Uh-huh. Ez már se mobilitás, se klíma, se jövő, hát akkor minek szüljek gyereket erre a világra?
Uh-huh. És akkor mi a megoldás az ő fejükben? Két lábbal ugrani a nagybőgőbe, vagy? Tehát már most meg úgyis teljesen mindegy minden?
Hát szerintem ők ilyen rövid távú célokat tűznek ki maguk elé, tehát hogy a következő 5 évben mit akarok elérni.
Aha.
És a következő 25 évről nem gondolkodnak.
Uh-huh. Egyébként ez tényleg érdekes, hogy mondod, én múltkor a lányom, aki most 19 éves, az ő barátaival beszélgettem, ahol szóba került a nyugdíj témája, hogy majd legyen egy jó munkahelyed, és akkor majd lesz nyugdíjad, és akkor kb. Kiröhögtek, hogy hát tata, szóval, hogy ez már nálunk, ez már réges-régen nem így van, senki nem számít az ég egyet a világon arra, hogy mi lesz vele. De hogyha mondjuk ez általában, ez van a fiatalok fejében, akkor mondjuk mi lesz így az országgal, vagy mi lesz így a
világgal? Szerintem nagyon jó kérdés, tehát én is ezt kérdezem magamtól naponta. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit többet kéne foglalkoznunk azzal, hogy a fiatalok hogy birkoznak meg ezzel a kapitalizmussal, amiben élünk, és hogy birkoznak meg ezzel az állammal. Uh-huh. Ami kialakult Magyarországon, uh-huh. és hogy miért, hogyan lehetne nekik segíteni jobban meglátni a jövőjüket ebben az országban. Tehát most mindenki el akar húzni.
Uh-huh.
Tehát lényegében, ha megkérdezel 1019 évest, 500 azt fogja mondani, hogy...
Az biztos. Az biztos. Az biztos.
Ami hát azért az országnak nagyon nem tesz jót, uh-huh. mert mindig a mozgékonyabbak, ötletesebbek, tehetségesebbek mennek el, és akkor nekünk megmarad a reszli.
Pontosan. Egy másik cikkben azt írtad, hogy aki a hatalom közelébe kerül, az óhatatlanul is morálisan korrumpálódik. Ez is egy ismert tény, viszont van ebből kiút? És azt írod, ezzel személy szerint én magam is egyet tudok érteni, hogy a strukturális berendezkedése olyan az egész társadalomnak, hogy kb. Alapból azok jutnak előre, akiknek van egy ilyen kis szociopatológiás beütésük, akik mindenáron meg tudják ragadni a lehetőségeket, a hatalmat, és nem ismernek kompromisszumot. Hogy mi ebből a kiút, és ez Magyarországra hatványozottan érvényes, vagy úgy általában erre a fajta kapitalista demokrácia, hogy ezt a kifejezést használtad, erre igaz ez?
Én úgy érzem, hogy Magyarországon fokozottan igaz, mert nagyon egyenlőtlen a verseny, és mert a kormány valahogy, tehát a jelenlegi kormány valahogy normalizálta azt, hogy az általuk kitűzött célok fényében minden eszköz elfogadható. Tehát nem mutatnak semmiféle erkölcsi gátlást, sőt arra tanítanak minket, hogy az erkölcsnek a politikában nincs helye. És emiatt azok az egyébként sokszor nagyon rendes emberek, akik a politikába akarnak menni, vagy elkedvetlenednek, és azt mondják, hogy nekem ott nincs szerepem, helyem. Nem tudnék cselekedni, vagy ilyen hatházi féle fantasztikus egyéni
magányos harcosok,
gerilla harcosok lesznek belőlük, vagy pedig azzal szembesülnek, hogy belépek a politikába, és egy csomó kis kompromisszumot el kell fogadnom, például nem mondunk mindig igazat, meg időnként begyűjtünk mondjuk aláírásokat, de nem azzal a céllal, hogy tényleg egy ügyet képviseljünk, hanem azzal a céllal, hogy legyen nekünk is kubatóvadatbázisunk. Tehát ilyen kisebb stikliket elfogadnak, és akkor mivel a közönség nagy része, a választók, amúgy is gyanakodva néznek a politikusokra, ezért semmi nem tartja őket vissza attól, hogy egyre súlyosabb stiklibe menjenek bele. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ami megoldás lehet, az a transzparencia. Tehát minél jobban követelni kell azt, amitől ugye most nagyon messze állunk, hogy a politika működése transzparens legyen, és hogy a sajtónak legyen jogosultsága, lehetősége ellenőrizni a politikai működést. Tehát azt gondolom, hogy ez a két dolog az, ami visszatartja, visszatartó erőként jelenik meg egy politikai cselekvő életében, és ami hosszabb távon megalapozhat egy nagyobb bizalmi viszonyt. Uh-huh. Tehát azt a viszonyt, hogy hajlamosabbak vagyunk hinni a politikusainknak. Uh-huh. Mert most ugye, persze van egy ilyen probléma is, hogy a politikusoknak se hiszünk, de a sajtónak se. Tehát, hogyha megnézzük ezeket felméréseket, a sajtót sem tartják megbízhatónak az emberek többsége. Úgyhogy szerintem ez egy két ágon járó, de hasonló dinamikájú folyamat. Tehát, hogyha én több megbízható, oknyomozó szöveget tudok kapni a sajtótól, aminek aztán vannak esetleg jogi vagy politikai következményei, akkor jobban fogok bízni. Uh-huh. És hogyha jobban fogok bízni a sajtóban, akkor abban is jobban fogok bízni, hogy ellenőrzik a politikát.
Uh-huh. Igen, és ez jól is hangzik, és ezt nálam valószínűleg sokkal jobban ismered ezt a jelenséget, hogy ott van a vélemény buborékok jelensége, ott vannak az ártó szándékkal mahináló hatalmak, akiknek a dezinformáció és a, nem tudom, az a cél, hogy ne higgyünk lehetőleg semmilyen forrásban, és ezt nyilván nem segíti elő az se, hogy szekértáborok vannak, ami között gyakorlatilag nincsen senki földje, vagy nincsen ilyen semleges álláspont, ezt te magad is írod több helyen, hogy nincs olyan, hogy közép. És ez az Egyesült Államokban is épp úgy igaz, mint Magyarországon, ahol pedig a sajtónak nagyobb demokratikus hagyománya van. Volt egy 2010-es publicisztikád, ezt meg bántad, amiben arról írtál, hogy lehet, hogy nem is feltétlenül baj, hogy a Fidesz kétharmadot szerez, mert legalább bizonyos, én értettem, hogy mire gondoltál abban, hogy bizonyos területeken legalább lehet cselekedni egy-két harmadot.
Igen, hát ugye akkor arra gondoltam, hogy a Gyurcsány kormány nagyon elvesztette az ellenőrzés képességét, nem tudott kormányozni, és arra gondoltam, hogy például a önkormányzatok óriási bajba voltak, és hogy ahhoz, hogy az önkormányzatokat rendbe lehessen tenni, ahhoz bizony kellett egy kétharmad. Tehát volt racionális oka, hogy én miért írtam ezt, de megbántam, mert...
Kaptál hideget, meleget?
Hát nem is az, hogy kaptam is, de megérdemeltem abban az értelemben, hogy sokkal jobb indulattal voltam a Fidesz kormány iránt, mint amennyit ők az utóbbi, a későbbi cselekedeteik alapján megérdemeltek. Tehát, hogy én nekem volt egy olyan elképzelésem, hogyha a Fidesz kormányban Lázár János azt mondja, hogy nem fogjuk módosítani az alkotmányt, mint ahogy ezt mondta, akkor ezt el lehet neki inni. Hát nem lehet neki elinni. Úgyhogy ebből megtanultam azt, hogy sajnos oda züllött a politikai hatalomért folytatott harc Magyarországon, hogy lényegében nem lehet abban hízni, nem lehet abban hinni, hogy a fair play szabályai mintén még érvényesek. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy miután a Fidesz úgy játszik, hogy minden eszközt megragad, és minden pénzért lehajol, és minden ellenségnek kitiáltott civil szervezetet megpróbál megfojtani, tehát lényegében a totális ellenőrzésre törekszik. Ezért azt gondolom, hogy nem bízhatunk abban semmilyen szinten, hogy önmérsékletet fog gyakorolni. Más kérdés, hogy egy ilyen helyzetben az ellenzéknek van-e más lehetősége, mint hogy ők is.
Igen, tehát ez egy ilyen spirál tud lenni.
Ez egy ilyen spirál tud lenni, így van. Amiben mi most sajnos elég mélyen nem vagyunk a víz mélyén, beszippantott minket, és ebből szerintem csak lassan fogunk tudni kijönni, még akkor is, ha sikerülne a Fidesz leváltani, mit tudom én, 2026-ban vagy 2030-ban.
Hát nem ad sok optimizmusra okot ez. Nehéz így élni egyébként, hogy folyamatosan tanulmányozod és figyeled azt, hogy mi történik a társadalomban, mi történik a közéletben, és a jelek egyáltalán nem jók semmilyen tekintetben. Ez azért egy elég nagy mentális teher, nem? Ezt én magamon is tapasztalom, hogyha az első sorban ülsz, akkor sokkal jobban látod, hogy mi romlik el. Hogy lehet ezt feldolgozni, vagy neked hogy sikerül?
Hát nekem van egy buborékom az egyetem, és azon az egyetemen én nagyon helyes, motivált, tehetséges fiatal emberekkel találkozom naponta, és ők tulajdonképpen helyrehozzák azokat a fajta kétségbeesett lelki állapotaimat, amik a politika miatt esetleg kialakulnak. Ezen kívül meg én kezdettől fogva úgy gondoltam, hogy nem szabad engedni, hogy érzelmileg mozgósítson minket a politika. Egyrészt, mert akkor kicsit elhűlünk, és mindent elfogadunk, és mindent lenyelünk, mert szeretjük azt az aktuálisan kiválasztott, nem tudom én, csodatévő rabbit, aki majd mindent megold. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad érzelmileg belemenni a politikába, hanem lehetőleg távolságtartással kell elemezni. Látom, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy én híreket se fogok olvasni. Csomó ilyet ismerek.
Igen.
És nem is csak a fiatalok, mert rájuk ez egyébként is jellemző volt. Én abszolút hírcsanki vagyok, én olvasom a híreket, csak éppen nem engedem, hogy érzelmileg megérintse. Tehát ami engem érzelmileg megérint, az az egyetem, meg a fiatalok, meg az irodalmi élet, meg a művészet. Tehát egy csomó minden van az életemben, ami sokkal fontosabb emiatt, mint az, hogy a mi eléggé közepes alá szinten működő demokráciánk éppen mit produkált.
Akkor ezek szerint a tanítás az, ami tölt téged leginkább, nem?
Abszolút. Tehát az hihetetlen szerencsésnek érzem magam, hogy taníthatok, és hogy motivált fiatalokkal van dolgom, és szerintem minden embernek, aki 50 elmúlt már, kutya kötelessége lenne valamiféle kapcsolatot keresni, ha a gyerekei barátaival, vagy akármilyen módon, mert nagyon sokat lehet tanulni ezektől a fiataloktól. Néha egy kicsit deprimáló, amit tanulsz tőlük, ahogy az elején beszéltünk róla, hogy nincsenek jól, de egyszerűen egy csomó mindenre rányítják a szememet.
Viszont ez nagyon budapesti megközelítés, nem? Mert hogy volt egy olyan próbálkozásod, amiről az egyik könyvedben is beszámolsz, és ha tényleg jól gondolom, ez tényleg egy valós a saját életedből vett példa volt, hogy egy keleti határszélen élő roma lányt próbáltál anyagilag mindenféle módon támogatni, és hogy ez nem sikerült jól ez a projekt. Tehát, hogy ott ugyanazt élik-e meg egy olyan szociális és társadalom és anyagi közegben, mint mondjuk egy budapesti elit egyetem hallgatói.
Nem, hát ez egy szakadék van a kettő között. Tulajdonképpen még azt sem mondanám, hogy nem volt sikeres a program abból a szempontból, mert mint ez az én projektem, mondjuk így, egy magán jellegű kísérlet volt. Tehát abból a szempontból sikeres volt, hogy ő neki most van háza, házban van fürdőszobája, fürdőszobában van mosógépe, amikor elvitte a szél a tetőt, akkor azt megcsináltatta. Tehát ő profitált ebből, de az az én elvárásom, hogy egy középosztálybeli értékrendhez közelebb kerüljön, és egy középosztálybeli értékrendnek megfelelően megpróbálja felülsúlyozni a jövőt, tehát megpróbáljon úgy élni, hogy a jelent, ha sokszor feláldozom azért, hogy a jövőben elérhessek valamit. Ez nem sikerült. Uh-huh. És erről most már azt gondolom, hogy így 300 kilométer távolságból úgy, hogy nem vagy ott.
Úgy nem lehet.
Úgy nem lehet. Aha. Így van.
Tehát akkor az a, mondjuk ezek a polgárjogi kezdeményezések, hogy mondjuk nagyon lelkes, idealista budapesti civilek elmennek a szegregátumba, és azt mondják, hogy hát állj ki magadért, és tényleg nem tudom, ismerd a jogaidat, a múltadat, jövődet, az kb. Nem egy működőképes modell.
Hát őszintén szólva én azt gondolom, hogy nekik az, hogy ismerd meg a magad a jogaidat, vagy állj ki magadért, ez még azt is mondanám, hogy egy kicsit cinikus dolog, mert ő nincs abban a helyzetben. Uh-huh. Tehát amire neki szüksége van, az munka. Amire neki szüksége van, az a képesség, hogy megoldja a napi szintű kríziseket, és ebben nyilván anyagilag lehet támogatni, de az anyagi támogatás önmagában nem old meg semmit. Hanem az, valahogy azt kell megtanítani, és ezzel kell kezdeni tényleg
nulla éves korban,
hogy ezek a krízisek megelőzhetőek legyenek. Uh-huh. Tehát, hogy az a krízis, amikor, mondok egyet, ami velünk előfordult, betöri a szél az ablakot, és nincs 10 000 forintom, és tél van, akkor ezt a krízist azzal lehet ugye megelőzni, hogy hajlandó vagyok 500 forintot kifizetni egy biztosításra. Uh-huh. Mert tudom, hogy ez elő fog majd fordulni, és tudom, hogy akkor nagyon jól fog jönni, uh-huh. mert nem lesz 10 000 forintom. Uh-huh. És ezt a fajta jövőorientált gondolkodást, ezt meg kell tanítani nekik, mert ők annyira a napi szintű katasztrófák menedzselésével vannak elfoglalva, hogy nem tudnak, nem hogy 2 évre előre, de 2 hónapra előre se gondolkodni. Uh-huh. Úgyhogy azt gondolom, hogy persze fontos, hogy szeressék a saját identitásukat, legyen kultúrájuk, legyen közösségépítő képességük, tehát ez mind nagyon fontos, de ahhoz, hogy a munkaerőpiacra igazán tudjanak integrálódni, ahhoz az kell, hogy a jövővel kapcsolatos attitűdjeik egy kicsit megváltozzanak.
Amihez oktatás kell, amit szisztematikusan látunk leépülni.
Így van, így van.
Aha. jól hangzik ez is.
Hát figyelj, én nem vagyok nagyon optimista egyébként, tehát azt gondolom, hogy az, ahogy az oktatást leépítjük Magyarországon, az tényleg egy nemzeti tragédia. Tehát én nem szívesen dobálózok szavakkal, de ezt én tényleg tragédiának tartom, mert elvileg a tanároktól várhatnánk egy csomó mindent, amire se a társadalom, se a szülő nem képes. De a gyerekek nagyon-nagyon rászorulnak. Uh-huh. És hogyha a tanárt nem tesszük képessé arra, hogy ezt a munkát elvégezze, fölzárkóztasson, odafigyeljen, mert a tanárnak olyan tananyagot kell megtanítania, aminek köze sincs se a fölzárkozáshoz, se az odafigyeléshez, se a jelenhez, és hogyha a tanárt állandóan fenyegetik, utasítják, úgyhogy semmiféle autonómiája nem marad, akkor az a szerencsétlen tanár nem tud jól tanítani. Uh-huh. Tehát lényegében agyonverjük az oktatást számomra felfoghatatlan okból. Tehát ha csak nem az az ok, hogy egy rendőr ezredes irányítja az egészet, vagy rendőrtábornok, vagy nem tudom mi, aki hozzászokott ahhoz, hogy napi parancsokat mondnak le. Csendrend, fegyelem. És mindenki kussoljon. Tehát, hogyha nem ebből fakad ez a fajta fenyegetésen, fenyítésen alapuló, szerintem katasztrofális oktatáspolitika, akkor én nem látok semmiféle pozitívumot benne. Uh-huh. Tehát én nem látom, hogy mi a cél. Uh-huh. Uh-huh. Nem látom, hogy tehát egy csomó mindenben, amire a Fidesz törekszik, azt tudom mondani, hogy látom, hogy mi a cél, esetleg nem mértek egyet vele, mit tudom én, nem biztos, hogy a legjobb ötlet az akú gyárak idehozatala, de látom, hogy ők akarnak valamit, próbálkoznak. Van egy iparfejlesztési elképzelés, de hogy az oktatásban mi az elképzelés, ezt egyáltalán nem látom.
Uh-huh. A szakszervezetek mennyire jelentenének megoldást? Mert úgy tudom, a Momén, te szakszervezeti vonalon is aktív vagy, ez ér valamit egyébként, hogyha mondjuk a pedagógusok összefognának és összetömörülnek?
Hát a Momén nekem nagyon nagy szerencsém van, abban az értelemben, hogy a Momén a vezetés elfogadja a tárgyalópartnernek a szakszervezetet. Én azt gondolom, hogy a szakszervezetnek akkor van igazán lehetősége arra, hogy befolyásolja a dolgok menetét, ha elfogadják tárgyalópartnernek. Most jelenleg a közoktatásban ez egyáltalán nem így van. Sajnos. És ugye szerintem nagyon aljas és cinikus módon az egyetlen eszközét a szakszervezetnek, a sztrájkjogot, azt lényegében megvonták a tanároktól. Úgyhogy nem látom, hogy szegény szakszervezetek hogyan tudnának eredményt elérni. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogyha van egy olyan vezetés, tehát teszem azt, ha nem egy központból föntről vezényelnének minden iskolát jelenleg, hanem minden iskolának lenne valamilyen szintű autonómiája, akkor azok a szakszervezeti csoportok tudnának ezekkel az autonóm vezetőkkel tárgyalni. De Pintér Sándorral nem lehet tárgyalni. Tehát ez látszik. Nem kíváncsi a szakszervezetekre.
Van kedved egy ilyen asszociációs játékhoz? Mondok szavakat, fogalmakat, és hogyha mondjuk egy bővített mondatot válaszolsz rá, az külön öröm lesz mindenkinek.
Megpróbálhatjuk.
Na, ehhez viszont puskáznom kell, mert okosan fölírtam magamnak. Igen, itt van. Egészség.
Hát erről most az jut eszembe, hogy most volt tüdőrákom, és ki operálták belőlem, és csodálatos módon a fiam, aki biokémikus és rákutatással foglalkozik, egyfolytában lelkesen küldi nekem a újabb és újabb és újabb fantasztikus gyógymódokat, amiket a nemzetközi szintéren kísérleteztek. Úgyhogy az jut eszembe róla, hogyha az embernek olyan gyereke lesz, akit érdekel az egészségügy, akkor folyamatosan gondoskodni fognak róla.
Jó. Boldogság.
Hát a boldogság az egy nagyon nehéz kérdés, mert ha törekszünk rá, akkor többnyire elillik. Egy olyan illékony dolog. De ha nem törekszünk a boldogságra, hanem egyszerűen csak nem gyötör már minket az a kérdés, hogy miért nem vagyok boldog, szerintem az maga a boldogság.
Egyre jobb, kérem, egyre jobb. Tinder.
Hát nem tudom, ez egy húspiac, Tehát én igazából nagyon nehezen értem, hogy de úgy érzem, nagyon kétségbe esettnek kell lenni az embernek ahhoz, hogy a Tinderen húzogasson jobbra-balra embereket.
Vannak sikertörténetek.
De így van. Pont ezt akartam mondani, hogy tehát miközben számomra ez valami taszító dolog, közben megismerek egy csomó embert, akik abszolút megtalálták a párjukat.
Uh-huh. Közösségi média, és ezt azért kérdezem, mert ezt is írtad valahol, hogy a fiatalok, akiket tanítasz, ők szenvednek ettől, vagy hogy látják ennek az egész, hogy mondjam, ilyen egymáshoz méricskélésnek az árnyoldalait, tehát látják, hogy ez egy csapda, ugyanakkor képtelenek lemondani róla.
Igen, nem is csak az, hogy képtelenek, hanem úgy érzik, hogy aki nincs közösségi médián, az nem is létezik. Uh-huh. Tehát eljutottunk oda, hogy ugye állandóan van szó erről az önbrandről, saját brandről, tehát hogy most már kénytelenek vagyunk önmagunk rabszolgájaként folyamatosan gyártani a saját brandünket, és fényezni magunkat a közösségi médiában, amitől szerintem mindenki szenved. Mert akkor is szenvedek, ha azt látom, hogy másoknak milyen csodálatos, nem tudom én, milyen van, kertje, vagy nyaralója, vagy gyereke, vagy kiállítása, és akkor is szenvedek, amikor én azt érzem, hogy nekem most mutogatni kell magamat egy gondosan megszerkesztett kép segítségével. Tehát bele navigáltuk magunkat egy olyan csapdába, amitől most szerintem szenvedünk. Egy idő után szerintem azért meg fogjuk tanulni, hogy ez egy olyan csapda, ami nem szükséges az élethez, tehát nyilván nagyon hasznos tud lenni a közösségi média, de az a fajta kényszer, amivel most az emberek posztolgatnak Instagramon, vagy TikTokon, vagy akárhol, az szerintem nem egészséges.
Uh-huh, uh-huh. Mondjuk az meg lehet megkönnyebbülést okozó érzés, hogy látom, hogy másnak sokkal rosszabb, mint nekem, és akkor fölélegzek, hogy fú, hát azért nem is olyan rossz. Na mindegy, ez csak zárójeles. Bizalom. Mit eszedbe erről?
A bizalomról az jut eszembe, hogy szerintem ez a legfontosabb egy országban, hogy az ország különböző egymástól nagyon eltérő politikai nézeten lévő polgárai is képesek legyenek bizalmat érizni egymás iránt, és ettől nagyon-nagyon messze vagyunk most. Tehát abszolút lehet tudni, tehát felmérések sokasága készült arról, hogy a bizalmi szint csökken a modern társadalmakban, és hogy ennek ellenére azok a társadalmak működnek jobban, ahol a bizalmi szint magasabb. Magyarán szólva, elkezdtük magunkat leereszteni a lefolyón, akkor, amikor feladjuk azt a törekvést, hogy a honfitársainkkal kapcsolatban egy ilyen alapvető kezdeti jó indulattal induljunk neki egy beszélgetésnek. Mm-hmm. Tehát Magyarországon mindenki haragszik, mindenki gyanakszik, mindenki fél, és ez az akadálya annak, hogy bizalommal forduljunk egymás iránt.
Mm-hmm. Mindjárt elfogy. Sebezhetőség.
Hát én, nekem az a tapasztalatom, hogyha az ember megmutatja a saját sebezhetőségét, akkor sokkal kevésbé kegyetlenek az emberek, mint feltételezi. Tehát azt gondolom, hogy az emberek egy jelentős része alapvetően nagyon rendes ember, és hogyha valakinek a sebezhetőségével szembesülnek, akkor nem az az első gondolatuk, hogy ja, na jó, akkor most megforgatom benne a kést, hanem az az első gondolatuk, hogy hogyan tudnak segíteni.
Uh-huh. De hasonlókat tapasztaltál, amikor mondjuk a depresszióval kapcsolatban tök bátran kiálltál, és amikor először felvállaltad ezt?
Igen, tehát...
De kellett hozzá bátorság? Hogy
abszolút kell hozzá bátorság, persze. Most már hozzászoktam, de hogy nagyon nehéz volt ezt bevállalni, csak nagyon szükségesnek éreztem, mert mindig arra gondoltam, hogyha én 16 éves koromban találkoztam volna azzal a ténnyel, hogy van ilyen, hogy depresszió, és hogy ezzel lehet mit kezdeni, és hogy ez nem valamiféle morális bűn, hanem ez előfordul emberekkel, ez egy betegség. Hogyha ezzel találkoztam volna, akkor valószínűleg máshogy alakul az életem. És ezért kezdtem el erről beszélni. És a tapasztalatom az, hogy vannak persze nagyon rossz indulatú, trollkodó emberek, de hogy a visszajelzések túlnyomó többsége az empatikus, vagy érzékeny, vagy olyan valaki, aki talán nem érti, hogy miről van szó, de elfogadja. Tehát, hogy egy csomó olyan reakcióval találkoztam, amik szerintem nagyon pozitívak.
Ezért is még csinálod a búra.hu-t, igaz?
Csinálom, igen.
Aha.
Hát most már nagyon alacsony hőfokon, mert most már az, amiért szükség volt a búrára 20 évvel ezelőtt, sőt, 24 évvel ezelőtt, az már tulajdonképpen mint probléma megoldódott, mert most már sok helyen lehet erről beszélni. Vannak Facebook csoportok, vannak fórumok, vannak ismeretterjesztő oldalak, tehát vannak civil szervezetek, tehát most már nagyon sok helyen lehet erről beszélni, úgyhogy mi ránk már nincs olyan nagyon nagy szükség. De azért, hogy a közösség felhalmozott tudását, azt megőrizzük, és másoknak felkínáljuk, ezért még mindig működik.
Ez nagyszerű, hát akkor ez egy jó folyamat, hogy többet tudunk róla beszélni, nem akkora tabu.
Így
viszont
van.
Azt is írtad valahol, hogy még mindig emberi kapcsolatainkban még mindig tehetetlenek vagyunk ezzel kapcsolatban. Tehát lehet, hogy ki lehet már mondani azt, hogy bizony nekem ez a mentális problémám, ami egyébként semmibe se különbözik mondjuk egy bokaficamtól, ugyanolyan, csak mondjuk a lelket érintő folyamat, de mondjuk egy ilyen interpersonális szinten nem nagyon tudunk vele mit csinálni. Nem tudjuk, hogy mi a helyes. Mondjuk a párunk azt mondja, hogy hát figyelj nekem ez és ez a probléma, akkor hát most mit is kéne csinálnom? Mi a jó mentalitás, vagy mi a jó hozzáállás?
Azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetben van valaki, akinek a párja, családtagja, stb. Mentális zavarral küzd, mert bár már lehet róla beszélni, az, hogy hogyan viselkedjek egy ilyen helyzetben, az arról sokkal kevesebbet van szó. És azt gondolom, hogy a legpozitívabb, ha két mondatba kéne tanácsot adnom, az az odafordulás és a nem ítélkezés, tehát az, hogy meghallgatom, és nem mondom azt, hogy jaj, szedd már össze magad, vagy jaj, milyen hülyeség, vagy hogy first world problem, vagy hogy nem tudom én mi, hanem meghallgatom, és azt mondom, hogy szeretnék melletted állni, szeretnélek támogatni, de nem tudom, hogy hogyan. Járjunk utána. És azt gondolom egyébként, hogy semmiképpen nem a hozzátartozónak a felelőssége, hogy meggyógyítsa a kedves hozzátartozóját, aki küzd valamivel. Neki, tehát egy hozzátartozó, egy barát, egy szerelem kötelessége csak annyi, hogy megnyissa magát, és befogadja annak a másik embernek a esetleg negatív és fájdalmas tapasztalatait. Hogyha ennyit megteszünk, akkor már nagyon sokat segítettünk.
Ez nagyon fontos, amit most mondtál, mert én azt tapasztaltam, van az ismeretségi körömben ilyen pár is, ilyen ember is, aki, meg hát általában mindenki átmegy hosszabb, rövidebb depressziós korszakokon az élete során, hogy pont ez, hogyha én nem tudok segíteni a másikon, akkor azra egy olyan frusztrációt veszek a nyakamba, ami utána megint visszafelé is a tovább rombolja a kapcsolatot is. Tehát ez egy ilyen, az is egy ilyen öngerjesztő folyamat valahol.
Abszolút így van. És még azt is lehet mondani, hogy ne haragudj, én nem értem, mert sose éltem ezt meg, de kérlek, mondd el nekem, hogy jobban értsem. Tehát szerintem nagyon fontos lenne, hogy sokkal több szó legyen erről az iskolában. Tehát én azt gondolom, hogy a mentálhigiénés ismereteket 6 éves korban el kéne kezdeni tanítani. Először csak annyival, hogy haragszol, akkor mit csinálsz, ha haragszol, mit csinálsz, ha szomorú vagy, hogy tudsz segíteni valakinek, aki szomorú, hogy tudsz segíteni valakinek, aki haragszik. Tehát el kéne kezdeni 6 éves korban ezzel foglalkozni, és akkor mire az ember 18 éves lesz, akkor nem lesz annyira megdöbbenve, hogyha a kamaszkorral amúgy is együttjáró érzelmi hullámzások valami formájával szembesül egy barátjánál vagy barátnőjénél.
A saját életedből, nem akarok a családi hátteredben annyira vájkálni, de hogy egy nagyon kiváló családban nőttél föl, ugye Vajda Ágnes volt az édesanyád, aki társadalomkutatási projektekben vett részt, az édesapád, a Barci László, aki egy kiváló színházi ember volt. De mennyire volt megengedve, az egy másik generáció volt, ez a tisztában vagyok, mennyire volt megengedve például az, hogy a saját érzelmeidet kifejezd? Vagy mennyire engedted meg saját magadnak?
Semennyire. Tehát az én családom az kiváló emberekből álló, diszfunkcionális család volt. És egyáltalán nem lehetett ezekről a dolgokról beszélni. Uh-huh. És egyáltalán nem volt elfogadott a gyengeség. Tehát az, hogyha valaki akár érzelmileg, akár más okból gyengességet mutatott, az agressziót váltott ki, vagy ingerültséget. Tehát ebből a szempontból a lehető legrosszabb gyerekkorom volt, sajnos.
Nagyon sok család volt még így Magyarországon. Tehát ez is egy ilyen, igazság szerint egy ilyen generációs
Abszolút.
Probléma, nem?
Így van. Tehát én... Nem is bánom azt, hogy így alakult, mert tulajdonképpen egy korszaknak volt a attitűdje az, amivel én szembesültem a szüleim esetében, és nyilván egy korszak attitűdjéért az ember nem haragudhat annyira a szüleire.
Világos. Utolsó kérdésem lenne, aztán még megkérdezem azt, hogy mit szeretnél elmondani, feltétlenül, ami esetleg kimaradt. Persze nagyon sok mindenről lehetne még nagyon sokat beszélni, hogy ha volna egy varázspálcád, mit kezdenél vele? Akármit megváltoztathatsz, de mondjuk egyetlen egy dolog lenne.
Húha.
Mondjuk ez egy ilyen elég erős varázspálca lenne, tehát mondjuk... lehetne használni ilyen világszinten is, vagy akár egyénileg, attól függ, hogy hol van neked a fókusz, mi fontos.
Hát világszinten valószínűleg elintézném, hogy a nagyon-nagyon egyenlőtlenül megoszló jövedelmek egy kicsit egyenlőbben osztanak meg. Tehát, ez a nagyon szélsőséges egyenlőség, ami végül is, vagy egyenlőtlenség, ami végül is azt is akadályozza, hogy az emberek esélyegyenlőséghez jussanak, akár a politikában, akár a gazdaságban, akárhol, hogy ez a szélsőséges egyenlőtlenség, ez csökkenjen egy, nem teljes mértékben megszűnjön, de csökkenjen valamilyen mértékig. Mondjuk vessenek ki nagyobb vagyonadót, vagy legyen egy erősebb progresszív adózás, vagy valami hasonló.
Vagy egy miniszterelnöki tanácsadó kezéről lecsatolódna a 120 milliós óra, és finanszírozná egy kisebb település éves működését.
Igen, igen.
És hogyha egyéni szinten néznénk ugyanezt a varázspálcát?
Hogy én az én életemben vagy?
Hát igen, ilyen mikroszinten.
Hát jobban szeretném, ha jobban tudnék beszélni, mert most, hogy kivették a féltűzőmet, egy kicsit nehezen mondom végig a mondatokat, de igazából más kívánságom nekem nincs. Uh-huh. Én jól vagyok.
Uh-huh. Mikor történt ez a beavatkozás egyébként?
Júliusban.
Aha. És érzed, hogy fulladsz?
Nagyon érzem, igen.
Aha. Hogyan lehet, van erre valamiféle rehabilitáció, hogy hogyan lehet a kapacitás növelni?
Vannak ilyen torna gyakorlatok, amik közepes sikerességűek. Hát állítólag majd, hogyha sokat beszélek, akkor javulni fog. Tehát erőltetni kell, és akkor hát, ha felnő hozzá a maradék tudőm.
Hát akkor még lehet, hogy hívunk ebbe a műsorba, és akkor ez okay. Egy kiváló gyakorlat lesz. Nagyon szépen köszönöm, Eszter.
Én köszönöm.
Babarczi Eszter volt a vendégünk, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Én Nagy András vagyok, köszönöm a figyelmüket.